Foglaljunk helyet, testvéreim, és keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséretünk második versszakát. 329. dicséretünk második versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Kérlek benneteket, hogy álljatok föl, és gyertek egy kicsit közelebb. Testvéreim, imádságos szívvel vártunk, és szeretettel köszöntünk benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és kérjétek, hogy őt is fogadja be a keresztség által a keresztjén anyaszent egyházba. Hisszük, hogy Isten akarata, hogy ez a gyermek is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Hadd olvassam Istenünk igéjét a római levélből, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a 6. fejezet első 5 verséből. Így szól a római levél 6. fejezetében Istenünk igéje. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára a feltámadásáé szerint is azok leszünk. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kedves család, szülők, keresztszülők. Őszintén szólva nem gondoltam volna 15 évvel ezelőtt, amikor egy jó barátom elhívott ebbe a gyülekezetbe, hogy egy napon a gyermekét keresztelni fogom. Úgyhogy ez egy megható pillanat a számomra. De a keresztség sákramentumát maga az Úr Jézus Krisztus rendelte el, hogy az ő tanítványai, a mindenkori követői ezt gyakorolják, és Istennek arra is gondja volt, hogy az ő igéjében feltárja előttünk, hogy mit jelent ez a sákramentum. És Pál apostolnak a szavai, amit a Szentlélek ihletése alatt írt itt a rómaiakhoz, ez pont erről szól, hogy mit jelképez a keresztség. És az első, amit kiemelnék, hogy azt írja az apostol, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk, a keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba. Hát, talán furcsán hangzanak ezek a szavak, főleg amikor egy kisgyermekről van szó. Halál, temetés, általában azért nem ezek a dolgok jutnak így eszünkbe, ha rájuk nézünk. Valószínűleg, amikor a mai napra készültetek, akkor sem ezek lebegtek így a szemeitek előtt, nem ezekről gondolkoztatok feltétlenül. De miről van szó? Mit jelent Krisztus halálába keresztelkedni? Az ige itt arra a szomorú helyzetre emlékeztet minden embert, a hallgatót, olvasót, hogy minden ember bűnösként születik meg. Ádám és Éva bukása óta minden gyermek úgy jön a világra, hogy a szívében ott van a bűn, a hajlam arra, hogy Istent, az ő törvényét semmibe vegye, hogy ellenne menjen, hogy lázadjon. Hát ez a szomorú helyzet, sajnos a gyermekek sem olyan ártatlanok, de azt hiszem, hogy ezt ti is, mi is tapasztalatból is tudjuk. Viszont a bűn következménye, a bűn büntetése a Biblia szerint a halál. Isten egyértelműen kijelentette, hogy a bűn zsoldja a halál, ami nem csak a biológiai, hanem az örök halált, a kárhozatot is magában foglalja. És ez azt jelenti, hogy ebben az állapotban, a bűn állapotában egyikünk sem állhatna meg Isten ítélő széke előtt, mert Isten törvénye vádol bennünket, és Istennek a megígért ítéletet végre kell hajtania. De Isten az ő nagy kegyelméből elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust, aki a helyünkbe lépve vállalta ezt az ítéletet. Az Úr Jézus megszületett, volt kis csecsemő, volt kis gyermek, és aztán felnőtt, mégpedig azért, hogy a Golgotai kereszten az életét adja értünk. Ez azt jelenti, hogy a bűnért járó ítélet az végre lett hajtva. Csak az a jó hír, hogy nem rajtunk, hanem ő rajta. Ki lett szabva a bűn büntetése, de nem ránk, hanem Krisztusra. Tehát a keresztség, ami a Krisztushoz tartozásnak a jele, az ezt jelképezi, hogy az adott illető, akár egy kisgyermek is, Krisztusba van oltva. És ezért írja az ige, hogy a halálába keresztelkedünk, mert ez egy rendkívül bíztató ígéret, Isten ígérete, hogy minket már nem fog sújtani az ítélet, hiszen az már megvolt 2000 évvel ezelőtt a Golgotán. És Isten nem büntet kétszer. Aki Krisztusban van, annak nem kell tartania Isten haragjától. És aki Krisztushoz tartozik, aki megkeresztelkedik, az nem csak a halálában részesül, mondja az apostol, hanem az életében is. Miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Jézus Krisztus feltámadt harmadnapra a halálból, üresen hagyta a sírt. Lehetetlen volt, hogy ő fogva tartasson a haláltól. Győzött a bűn és a halál felett, újra életre kelt és él most is. És ez azt jelenti, hogy aki hisz benne, az egy élő Úrban hisz. Hitáltal az élő Jézus tagjai lehetünk. És ezáltal egy új élet nyílik meg, már itt a földön is. Egy olyan élet, amelyben már nem az ítélet alatt, hanem az alól felszabadulva, nem a bűn megkötözöttségében, hanem a jót tenni képesen élhetünk. Új élet, amelyben Krisztus követése, a szent élet és az Atya dicsőítése valósulhat meg. És ennek az új életnek egy gyönyörű folytatása lesz az örökké valóságban, mert bizonyára Krisztus feltámadásának hasonlattassága szerint is egyé leszünk, írja Pál. Hát, röviden ezt jelenti a keresztség sákramentuma, de mindezt senki nem a víz miatt fogja megkapni. A víz az csak egy jel. Egyedül hit által nyerhetünk bűnbocsánatot és örök életet. És habár hitet mi nem tudunk ébreszteni senkinek a szívében, ti sem tudtok a gyermekeitek szívében hitet ébreszteni, de Isten mégis felelősséggel bíz meg benneteket, azzal a felelősséggel, hogy imádkozzatok érte, imádkozzatok, hogy a Szentlélek munkálja ki az ő szívében is ezt a hitet, és azzal a felelősséggel bíz meg titeket az Úr, hogy a legjobb tudásotok szerint tanítsátok a Szentírásra, hogy megismerhesse Krisztus evangéliumát. Forgassátok a Bibliát otthon, hozzátok őt továbbra is a gyülekezetbe, ragadjatok meg minden lehetőséget arra, hogy közel kerülhessen az Úr Jézushoz, az igén keresztül, hogy egyszer ő maga is hittel elfogadhassa megváltójának és urának. Hát adjon ehhez az Úr sok szeretetet, sok türelmet és sok bölcsességet nektek. Amen. Most megkérem a gyülekezetet, hogy álljunk föl, és valljuk meg együtt a hitünket, fennhangon elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt kérlek benneteket, hogy jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében, hitben nevelitek. Kérlek benneteket, hogy feleljetek a következő kérdésekre hallhatóan. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha ígéritek, kérlek feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi-lelki erőt a fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezethez fordulok, gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Kérem a gyülekezetet, hogy felelje, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Most jöjjetek, imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, hálás a mi szívünk azért, hogy eléd jöhetünk leborulva, kérve a te nagy kegyelmedet, hogy könyörülj rajtunk. Látod, Urunk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy eléd járuljunk, nem vagyunk méltók arra, hogy hozzád jöjjünk, még arra sem vagyunk méltók, hogy kiejtsük a szánkon a te nevedet, hogy magasztaljunk téged, hiszen a bűn valóban megfertőz, beszennyez bennünket, életünket, egész valónkat. De köszönjük, Urunk, hogy te nem fordulsz el tőlünk, sőt, ígéreteddel bátorítasz bennünket, bíztatsz arra, hogy jöjjünk hozzád, hiszen az Úr Jézus Krisztusért, az ő értünk ontott véréért szabad az út, hozzád térhetünk. Köszönjük, hogy ő érte és egyedül ő érte, könyörülsz rajtunk, hogy az ő drága vérével megmosol bennünket, meg tudsz tisztítani, a bűnbánó szívvel eléd borulunk. Urunk, azért könyörgünk most, hogy te áld meg ezt a családot, te áld meg a kisgyermeket, Franciskát. Kérünk, Urunk, hogy a te szent lelked kísérje őt az ő életén végig. Hálát adunk azért, hogy olyan családba született, ahol ismerhet téged, ahol hallhatja az evangélium örömhírét. Hálát adunk azért, hogy megtartottad őket már a várandóság során, megtartottad a szülés során, megtartottad őket azóta is. Építed, növeled, adsz neki testi-lelki fejlődést. És kérünk, Urunk, azért, hogy ezután is Te add, hogy a Te közeledben lehessen, hogy Téged, a Te igédből minél jobban megismerhessen, és hogy az ismeret, amit megszerez, az az ő szívében is igaz hitté alakulhasson. Azért könyörgünk, Urunk, hogy szent lelkeddel ezt munkáld ő benne is. Imádkozunk a családért, hogy adj nekik bölcsességet, adj nekik sok-sok szeretetet, türelmet. Látod, Urunk, hogy milyen kihívást jelent, milyen felelősséget jelent egy gyermek nevelése, és tudjuk, hogy egyedül Te tudsz képessé tenni, alkalmasra ennek a feladatnak az elvégzésére. Kérünk Te add, hogy mindig, mindenkor, minden körülmények között rád tudjanak ők is támaszkodni. És kérünk, Urunk, hogy Te áld meg a közösségünket, hogy őszintén és szeretettel tudjuk fogadni őket, és Franciskát is tudjuk segíteni, bátorítani, tanítani. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg bennünket. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Franciska Ilona, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy növekedjél testben, lélekben és hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen. Foglaljunk helyet. Testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük az 548. dicséretünk első és második versszakát. Az 548. Bocsánat, rosszul mondom. A 377-et fogjuk énekelni. A 377. dicséretünk, helyesen van kiírva, csak nálam nem. Első versszakát énekeljük ige hirdetésre készülve. Elnézést. A 377. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom úgy, ahogy az írva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levelében, a 3. fejezetben. az egész harmadik fejezetet fogom olvasni, leülve figyelemmel és nyitott szívvel hallgassuk Istenünk igéjét. Tehát a második korintusi levél harmadik fejezetében így szól Istenünk kijelentett szava. Elkezdjük-e ismét ajángatni magunkat? Hogy talán szükségünk van, mint némelyeknek ajánló levelekre hozzátok, avagy tőletek? A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva. Nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira. Ilyen bizadalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg, ami alkalmatos voltunk, az Istentől van, aki alkalmatosakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes arcának elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. Sőt, a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges az elmúlandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Azért ilyen reménységben nagy nyíltsággal szólunk, és nem miként Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmulandónak végét. De megtompultak az ő elméjük, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájon fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Amen. Kedves testvérek, pünkösd ünnepe van, pünkösd másnapja, és a pünkösd tapasztalataim szerint egy kissé mostoha gyermeknek számít a keresztény ünnepek között. Sokkal kisebb érdeklődés övezi, sokkal kisebb a felhajtás, kevesebb előkészület előzi meg, mint mondjuk a karácsonyt vagy a húsvétot. Talán kevésbé ünnepi a hangulat ilyenkor. Pedig jelentőségét tekintve egyáltalán nem marad el a pünkösd ünnepe a többi mögött. Habár a Szentlélek kitöltetése az egy kevésbé kézzel fogható dolog a számunkra, mint mondjuk a testetöltés vagy a feltámadás, mégis az üdv történetnek az egyik nagyon fontos pillanata, amelynek a hatását a mai napig érezhetjük, tapasztalhatjuk, láthatjuk. Nem látjuk a Szent Lelket, de az ő munkájának a hatását, az eredményét, azt látták az apostolok is, körülbelül 2000 évvel ezelőtt, és láthatjuk mi is. És ezért szeretném, hogyha ma a Szentlélek munkájára figyelnénk egy kicsit Pál apostol szavai alapján, miközben egyébként témában kapcsolódunk még a múlt vasárnap elhangzott dicsekvéshez és dicsőséghez is. A múlt vasárnap is én szolgáltam itt, és az első tesszalonikai levélből olvastam az igét, ahol Pál apostol az ottani gyülekezetet nevezi a dicsekvésük koronájának és a dicsőségüknek is. Ezt mondja, hogy mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünknek koronája, Avagy nem azok lesztek itt ti is, ami Úrunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor? Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. És ennek kapcsán azért ezt kiemeltem, hogy az apostol nem magával dicsekszik, nem is emberekkel büszkélkedik, hanem Krisztusban tekint a tesszalonikai közösségre, vagy hát ő rájuk is, és ennek fényében nevezi őket a dicsekvésük koronájának és dicsőségüknek is. Pál apostol az ige felszólításának megfelelve nem magával, hanem az Úrral dicsekszik, és a mai szakaszunkban is ezt fogjuk látni, illetve azt, hogy ez szorosan összefügg a pünkösddel, a Szentlélek kitöltetésével és az ő munkájával. Itt az első, amit kiemelnék, ez az ajánló levél, amiről ír Pál apostol. Hát az ajánló levelet azt hiszem, hogy mi is ismerjük. Vannak olyan munkák, amikre, ha jelentkezünk, vagy képzésre való jelentkezésnél, van, hogy elvárás is, vagy legalábbis jól jön, hogyha egy a szakmában ismert, egy elismert személy ajánlást ír. Ez az ajánló levél referenciaként föl lehet mutatni, hogy hát igen, az adott illető elismeri a tudásunkat, elismeri a munkánkat. Ez a bizonyíték. És Pál apostol ezzel a kérdéssel indítja ezt a szakaszt, amit felolvastam, hogy vajon nekik szükségük van-e ilyen ajánló levélre? Kell-e az, hogy akár egy másik apostol, vagy valamelyik korábbi munkahelyük, valamelyik gyülekezet, akár a korintusi gyülekezet ajánlást írjon, hogy ezzel támasszák alá Pálék munkáját, vagy az ő szolgálatukat? És érdekes módon a válasz az nem az, hogy nem, soha semmilyen körülmények között nincs szükség ajánlásra. Nem ezt mondja Pál apostol. Már csak azért sem, mert egyébként a Szentírásban többször is olvasunk olyanról, hogy akár szolgálatokra olyan embert választottak ki és küldtek el, akiket ajánlottak más hívők. Például maga Pál Timóteust úgy vitte magával a második missziói útjára, Tesszalonikába és utána Korintusba is, hogy előtte Timóteusról jó bizonságot tettek a Lisztrában és Ikóniumban levő atyafiúk. Tehát volt egy ajánlása, egy ajánló levele. Vagyis nem az ajánlás ellen szólít Pál, hanem arra mutat rá, hogy van egy magasabb rendű ajánlás. Van egy magasabb rendű ajánló levél, amelyet nem más emberek, nem az elégedett ügyfelek írtak, nem egy elismert szaktekintély írt, hanem azt mondja Pál, hogy amit maga Isten, a Szentlélek Isten ír. Ezt mondja, hogy a mi levelünk ti vagytok, Krisztusnak, ami szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva. A Szentlélek írja ezt az ajánló levelet. És itt kapcsolódok a múlt heti témánkhoz, mert itt az apostol megint azt kell, hogy mondjam, hogy a hívő dicsekvéssel él. A hívő dicsekvéssel él. Nem magát állítja a középpontba, nem magára hivatkozik, nem a saját erejét, a saját odaszánását, a saját szolgálatkészségét, vagy a hosszú tűrését, hogy mennyi mindent kész volt elszenvedni, nem ezt ajánlja senkinek a figyelmébe. Olyannyira nem erre mutat rá, hogy ezt külön ki is emeli, hogy maguktól ők nem lennének alkalmasak a feladatra, a feladat elvégzésére. Ezt mondja, hogy nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg, ami alkalmatos voltunk, az Istentől van, aki alkalmatosakká tett minket. Tehát Pál önmaga a háttérbe lép, miközben az Úrral dicsekszik. Pál apostol azzal dicsekszik, amit a Szentlélek pünkösd óta aktívan végez. Tudni illik, hogy embereket megtérésre vezet, és a hitre jutott embereket egy közösségé gyűjti össze, egy gyülekezetet formál belőlük. Ez történt az első pünköstkor is. Péter előállt, elkezdett Krisztusról beszélni, prédikált róla,
És azt írja az apostolok cselekedete, hogy 3000 ember megtért, és ott Jeruzsálemben létrejött az első gyülekezet. Ez volt az első mozzanat, amit a Szentlélek a kitöltetésével elvégzett. Ezt írja az ige, hogy akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozik azon a napon, mint egy 3000 lélek, és foglalatosak valának az apostolok tudományában, és a közösségben, a kenyérnek megtörésében, és a könyörgésekben. Ezt a Szentlélek végezte el. Létrejött a gyülekezet. És ugyanezt a munkát végezte utána is. Tehát ez nem csak egy ilyen egyszeri alkalom volt, hogy pünköstkor ezt megteszi a Szentlélek, és akkor utána majd legközelebb visszaköszön egyszer, hanem Pál látta, hogy az ő szolgálatán keresztül, akár Tesszalonikában, akár Korintusban, akár más városokban ugyanezt a munkát végzi el a Szentlélek. Sőt, azt mondhatom, hogy ugyanezt a munkáját láthatjuk a Szentlélek Istennek itt is. Emberek hitre jutnak, és egy közösség jön létre. Itt is hirdettetik az evangélium, itt is szól Isten örömüzenete, hogy Jézus Krisztus érdeméért van bűnbocsánat, van kegyelem, van szabadulás, és a lélek megelevenítő munkája nyomán emberek eljutnak a bűnbánatra, felismerik azt, hogy megszegték Isten törvényét, felismerik azt, hogy méltók lennének az ítéletre, megtérnek, hittel elfogadva, hogy Jézus Krisztus az egyedüli megváltó és üdvözítő, ő az Úr, az ő áldozatára, a kiontott vérére és megtöretett testére tekintve Isten elengedi a büntetést, elengedi az ítéletet. Ezt kimunkálja a Szentlélek egyes emberekben, és ezeket a hitre jutott embereket a Szentlélek Isten egy közösségi, egy gyülekezetté alakítja, formálja. Tekinthetünk úgy erre a közösségre, hogy ez is egy ajánló levél, ahogy Pál mondja. Ez egy ajánló levél, ami azt bizonyítja, hogy az az ember, aki itt az igét hirdeti, az valóban Isten megbízatását végzi, és a Szentlélek munkál általa. A mi szolgálatunk által szerzett levél vagytok, mondja Pál. De ez nem a mi érdemünk. Nem az embereket akarom én se előtérbe helyezni, hanem a Szent Lelket, aki munkálkodik. Ez mind-mind a pünköst következménye. A Szentlélek beavatkozásának az eredménye az, amivel itt is lehet dicsekedni. És a másik, amit szeretnék kiemelni ebből az igéből, az a dicsőség. Mert hogy elég sokat ír erről itt ebben az egy fejezetben Pál apostol a dicsőségről. Azt írja, hogy a lélek szolgálata dicsőséges. Az új szövetség szolgálatába álltak ők, ami a lélek szolgálata, mondja más szóval, és ez egy dicsőséges dolog. Azt mondja, hogy ne volna dicsőséges a lélek szolgálata. Hogy ne volna még inkább dicsőséges. És itt megfigyelhető, hogy a dicsőség kapcsán is hasonlóan érvel Pál, mint az ajánló levélnél. A kisebbről következtet a nagyobbra. Ugye ott is azt mondja, hogy létezik ajánló levél emberektől, az se rossz, de hát azért, amit a Szentlélek ír, az mégiscsak egy másik kategória. És itt is azt mondja, hogy volt korábban is dicsőséges szolgálat, de hát most a lélek szolgálat az még inkább dicsőséges. És ez a korábbi dicsőséges szolgálat, ez az ószövetségi igehirdetést, az ószövetségi megbízatást foglalja magában, felidézi Pál apostol Mózes személyét, akin keresztül Isten a törvényt adta. Ismerjük valószínűleg a Bibliából, Mózes fölment a Sínai hegyre, két kőtáblával, és az Úristen ráírta a 10 parancsolatot, a szövetség igéit. De a törvény ismeretéből nem igazul meg senki. Ezért mondja Pál apostol, hogy ez egy másik jellegű szolgálat. Egy nagyon fontos szolgálat volt ez is, mert Isten szavát közvetítette az emberek felé, az ő népe felé, de a törvény arra szolgál, hogy az ember felismerje az ő bűnösségét. Ezért írja itt is egyébként, amit felolvastam, hogy a betű megöl. Ez a betű, ez a törvény betűit takarja, mert hogy a törvény az konkrét vádpontokat fogalmaz meg velünk szemben. Isten törvényének a betűi vádat emelnek ellenünk, mert konkrét tettekre, gondolatokra mutat rá, amelyekben megszegjük Isten rendelését. Ott van a 10. parancsolat, ne kívánd, ami a te fele barátodé. Ez egy konkrét dolog, és ha beletekintünk ebbe a tükörbe, a törvény tükrébe, akkor láthatjuk, hogy ezt mi nem tartottuk meg, nem tudjuk megtartani. De a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk, mert azáltal, hogy felismerjük a bűnösségünket, azáltal rá döbbenünk arra, hogy szükségünk van a Jézus Krisztus által megszerzett kegyelemre és bűnbocsánatra. Ezért mondja, hogy ennek is a törvény ismertetésének, feltárásának, az emberek elé vitelének is volt egy fajta dicsősége, amikor ezt Mózes, vagy Mózes utána törvény tanítói, léviták, proféták megtették, mert ez is egy fontos dolog. De a törvénynek ide kell, hogy vezéreljen minden embert, hogy fölismerje a bűnösségét. És egyébként arról beszél itt Pál apostol, hogy ezt a felismerést is, ezt az elvezetést, a Krisztushoz vezetést, ezt is a Szentlélek végzi el. Mert itt mondja azt, hogy sokan még most is úgy olvassák Mózest, mintha ott lenne a lepel. Nem csak Mózes arca előtt, hanem a szívük előtt ott van a lepel, és nem értik meg, hogy mire akar elvezetni az ige. A Szentlélek munkája nyomán hullik le ez a bizonyos lepel. De Isten nem csak arra hív bennünket, hogy térjünk meg. Mert ez az első itt, amit említ Mózes, törvény, a törvény megmutatja, hogy szükségünk van kegyelemre. Isten arra hív, hogy térjünk hozzá, fogadjuk el azt, hogy nála van bűnbocsánat Krisztusért. De arra is hív, hogy a megtérésen túl, az után őt szolgáljuk. Isten az ő dicsőséges szolgálatába hív mindannyiunkat. Nem csak addig lát az ige, hogy térjetek meg, és akkor utána lesz, ami lesz. Hanem azt mondja az ige, hogy aki megtér, az Isten dicsőséges szolgálatát végezheti. Arra hív bennünket, hogy szenteljük neki az egész életünket, és képviseljük őt itt ebben a világban, az emberek között minden nap. És ez nem azt jelenti, hogy mindenki ige hirdető lesz, vagy apostol, mint Pál. Nem kell feltétlenül missziói utakra indulni, ahogy ezt ő tette. Persze van olyan, akit erre hív el az Úr, az tegye ezt. De nem kell mindenkinek prédikátorrá válni, nem kell feltétlenül lelkészként szolgálni. Mégis Isten az ő dicsőséges szolgálatára hív mindannyiunkat. Mert lehet Istent és az ő evangéliumát képviselni, hát szinte bármilyen hivatással. Nyilván van olyan, amivel nem. Az egyértelműen kiderül az igéből, de azért a legtöbbel igen. Mert lehet Isten dicsőséges szolgálatába állni, például a családunkban. Akkor, amikor otthon elővesszük a Bibliát, amikor együtt olvassuk, a gyermekeinkkel együtt olvassuk, a szüleinkkel együtt imádkozunk. Sőt, lehet dicsőséges, Isten dicsőséges szolgálatát végezni azzal, amikor megbocsátással, amikor szelítséggel, amikor türelemmel, szeretettel viszonyulunk egymáshoz úgy, ahogyan azt ugye az evangélium megkívánja tőlünk. Mert megkívánja ugye az úri imádságban mondjuk is, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Amikor ezt gyakoroljuk, az is beletartozik Isten dicsőséges szolgálatába. Lehet Isten vagy a lélek dicsőséges szolgálatát végezni azzal, amikor Krisztust képviseljük a környezetünkben, az iskolában, vagy a munkahelyen, vagy a szomszédjaink között, vagy bármilyen társaságban, amikor nyíltan felvállaljuk a hitünket. Felvállaljuk azt, hogy igen, én Krisztushoz tartozok. Igen, én Isten gyermeke vagyok, mert Jézus érdeméért az Atya magához fogad. Én kegyelmet nyert ember vagyok. Nem vagyok külön, mert bűnös vagyok, de én hozzátartozom. Amikor ezt az ember fölvállalja, és Istent képviseli, az az ő dicsőséges szolgálata. Testvérek, olyan sokan küzdenek dicsőségért. Olyan sokan küzdenek akár a munkájuk révén, hogy beleteszem az energiát, előre léphessek magasabbra a ranglétrán, vagy valahol, hogy egy kis dicsőség áradjon rám, vagy dicsőséget kaphassak. Hogy van, aki lehet, hogy nem a munkájában, hanem a családjában küzd a dicsőségért, hogy lássátok, hogy milyen szép családom van, valamit kapjak vissza ezért, egy kis dicsőség szálljon rám. Látjuk, azt hiszem, elég sokan azt, hogy az interneten micsoda dicsőség hajhászás folyik, amikor feliratkozókért, lájkokért, megtekintésekért és mindenért küzdenek az emberek, hogy valami népszerűségre, dicsőségre tehessenek szert, küzdenek a dicsőségért. De az Isten dicsőséges szolgálat az valami más. Egyébként ez alól a dicsőség hajhászás alól is ő szabadít föl. Azt mondja itt Pál apostol, hogy Isten lelke felszabadít. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ott Isten felszabadít a bűn alól, felszabadít annak szolgaságából, felszabadít az ítélet alól, felszabadít a dicsőség hajhászásból. És ahol ez a szabadság van, Isten lelkének a szabadsága, ott szabadság van arra, hogy Istent szolgáljuk. Aminek a vége viszont biztos dicsőség. Nem egy-két elismerő szó vagy ilyesmi, hanem egész biztos dicsőség. Hogyha mi hozzáfordulunk, ha őt követjük, ha rátekintünk, akkor ő meg fog dicsőíteni. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre. Úgy, mint az Úrnak lelkétől. Ezt az Úr mondja. Ez így lesz. Testvérek, befejezem azzal, hogy a pünkösdnek azért nagy jelentősége van. Mert ezeket a dolgokat ott elkezdte a Szentlélek kimunkálni, és azóta is munkája. Még az egyház történetre nem is tettünk kitekintést, pedig ott is lehet ezeket látni. De lehetett látni. Az apostoli időkben lehet látni mind a mai napig, hogy a Szentlélek írja az ajánló levelet, azzal, hogy ő megtérést ad, hogy közösséget épít, keresztény közösséget épít, munkálkodik, és ő az, aki szolgálatba hív és szolgálatba állít, úgy, hogy az Úr dicsőségét szemlélve mi magunk is részesülhessünk majd az ő dicsőségében. Adja az Úr, hogy így legyen ez mindannyiunk életében. Amen. Most jöjjetek fennállva, emeljük szívünket a mi Úrunkhoz, és imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, hálás a szívünk azért, hogy szent lelked által munkáltál, és munkálkodsz mind a mai napig. Dicsérünk téged azért, hogy nem hagytál bennünket magunkra, még akkor sem, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus fölment, feltámadott és dicsőséges testében a mennybe, hanem szent lelked által eljöttél és jelen vagy közöttünk azóta is. És köszönjük, Úrunk, hogy Te vagy az, aki felhívod a mi figyelmünket, felnyitod a szemeinket, hogy meglássuk a Szentlélek Isten munkáját, annak eredményét. Hálát adunk azért, hogy munkálkodtál ott az apostoli időkben, munkálkodtál azóta is, és munkálkodsz mind a mai napig, és láthatjuk azt, hogy emberek eljutnak a bűnbánatra, eljutnak a megtérésre, és te egy közösséget formálsz belőlük. Dicsérünk téged, Urunk, ezért a munkádért, hogy láthatjuk, hogy mennyi gyülekezet, mennyi közösség jött létre, ahol te köréd gyűlnek, ahol te vagy a középpontban, ahol a te igéd számít, ahol tőled akarnak tanulni, ahol téged akarnak dicsőíteni és magasztalni. Köszönjük, Urunk, hogy itt ezen a helyen is te munkáltál ilyen közösséget, és kérünk, hogy te formáld továbbra is ezt a gyülekezetet, hogy ne térjen tőled se jobbra, se balra, hogy mindig a te igédhez igazodva élhessük az életünket. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy te a szolgálatba hívsz mindannyiunkat, hogy neked számva, neked szentelve a mi életünket, dicsőséges szolgálatba álljunk. Úrunk, kérünk, hogy te erősíts erre mindannyiunkat, hogy tudjunk téged képviselni a mindennapokban. Kérünk, Úrunk, hogy te add, hogy felismerhessük azokat a helyzeteket, amikor rólad beszélhetünk. Kérünk, hogy te add, hogy tudjunk bölcsen válaszolni, hogyha kérdeznek, tudjunk bölcsen felelni, hogyha szólnak nekünk, vagy szólnak ellenünk akár. Köszönjük, Urunk, hogy erre is te tudsz képessé tenni szent lelked által. Hadd hagyatkozzunk te rád ezekben a dolgokban, és kérünk, hogy vezess bennünket a szent életben, hogy akár a munkánkkal, akár a családunkban, minden gondolatunkkal, tettünkkel, megnyilvánulásunkkal téged dicsőíthessünk, Urunk. És kérünk, Urunk, hogy te tápláld szívünkbe ezt a reménységet, hogy majd egyszer túllépve ezen az életen, túllépve ennek a gyarló testnek minden romlásán, megújulva, feltámadott testben, romolhatatlanságban dicsérhetünk majd téged. Kérünk, Urunk, hogy addig is őrizd bennünket, tarts meg a te nagy kegyelmedben. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket. Nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Istenünk áldását, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el a hirdetéseinket. Hirdetem először is, hogy ahogy láthatják a testvérek, az Úr Szent Asztalát megterítettük. Szeretettel hívunk mindenkit, aki lélekben elkészíti magát, és bírja egyházunk felhatalmazását, hogy éljen Krisztus rendelése szerint az úrvacsora sákramentumával. Szeretettel hirdetem, hogy az előttünk álló héten nem lesznek hétközi alkalmak, kisifi az lesz pénteken, és énekkar is lesz természetesen pénteken, de legjobb tudomásom szerint az egyéb alkalmak most elmaradnak. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.